54. fejezet. Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről. A herceg és a hercegné elhatározta, hogy a párbajnak, melyre Don Quixote az ismert okból hívta ki jobbágyukat, minden esetre meg kell történnie. Ám az a fiatalember Flandriába illant, s most ott tartózkodott, hogy ne legyen kénytelen Donya Rodriguez vejévé lenni, ezért a hercegi pár egy Tosilos nevű, gaszkonyi származású cselédjével akarta helyettesítetni, előzetesen jól kiottatva, hogyan játsza majd a szerepét. Harmadnap azt mondta hát a herceg Don Quixotének, hogy ellenfele 4 nap elteltével megjelenik, s ott lesz a porondon, lovagi fegyverzetben, kész a viadalra, állítja, hogy a leányzó szavainak felese igaz, sőt, egyetlen egy betűse, ha azt mondja, hogy ő házasságot ígért neki. Ez a hír nagyon megörvendeztette Don Quixotét, s a lovag előre tervezgette, milyen csodákat tesz majd, s igen nagy szerencséjének tartotta, hogy így dicső alkalom kínálkozik, és megmutathatja a főurak előtt hatalmas karja hősiességét. Ezért örömében és izgatottságában alig várta, hogy elteljen a 4 nap, számára oly lassan múlt el ez az idő, mintha 400 évszázad volna. Hagyjuk mi is múlni az időt, amely már oly sok mást múlasztott, és csatlakozzunk Sanchohoz. Félig szomorúan, félig vidáman kocogott Szamarán, hogy felkeresse urát, mert Don Quixote társasága kedvesebb volt néki, mint a világ valamennyi szigetének kormányzósága. Még nem távozott el nagyon messzire az imént gondjára bízott szigettől, egyéb iránt soha se jutott eszébe, hogy körülményesen kitudakolja, csak ugyan sziget volt-e, vagy pedig város, mezővárosa vagy falu, s íme látta, hogy az úton 6 zarándok közelít. Celőke a kezökben, amolyan énekszóval alamizsnát kolduló idegenek. Amint egymás közelébe jutottak, a zarándokok sorba álltak, s egyszerre rákezdték az éneket valamennyien a maguk nyelvén, amit ugyan Sancho nem értett, mint hogy azonban egy szó volt benne, ami az alamizsnához hasonlított, mindjárt sejtette, hogy az éneklők adományt kérnek tőle. Ő, mint Cid Hamete mondja, rendkívül könyörületes volt. Ezért kivetette a tarisznyájából a magával hozott fél cipót és fél sajtot, s odaadta nekik, jelekkel tudtokra adva, hogy egyébben nem segítheti őket. A zarándokok ezt is nagy örömmel fogadták, és azt mondták, pénz, pénz! Nem értem, atyafiak, mit akarnak, mondta Sancho. Erre az egyik zarándok kivont kebléből egy pénzes zacskót, fölmutatta, és Sancho azonnal megértette, hogy pénz kell nekik. Ezért odanyomta hüvelykujját a gégéjéhez, kezét meg kinyitotta, s így érthetőleg tudtukra adta, hogy neki ugyan egy fityingje sincs. Azzal oldalba ütötte Szamarát, és keresztül törtetett rajtuk. Ám alig, hogy elindult, az egyik zarándok, aki már jó ideje nagyon, de nagyon nézte Sanchót, most beléje akaszkodott, átülelte, s jó hangosan, ugyancsak tiszta spanyol nyelven így szólt. Teremtő szent atyám, kit látok? Igaz ez, hogy régi kedves barátomat, jó szomszédomat, Sancho Panzát ölelem? Márpedig bizonyos, hogy őt ölelem, mert se nem alszom, se részeg nem vagyok. Sancho elcsodálkozott, amint hallotta, hogy nevén szólítják, s hogy az idegen zarándok átöleli. S akármilyen erősen és soká nézte is szótlanul, semmiképp se tudott ráismerni. A zarándok, látva meglepetését, így szólt. Hogyan? Sancho Panza, kedves földém, hát nem ismersz rám egykori szomszédodra? Én vagyok az, a Morisco Ricote, boltos voltam a falutokban. Erre Sancho még figyelmesebben méregette tetőtől talpig, s emlékezni kezdett. Végre aztán megismerte, és le se szállva Szamaráról átölelte a nyakát ezekkel a szavakkal. De hát ki az ördög ismert volna meg, Ricote, ebben a farsangi bolondra való öltözetben? Ki a csoda franciázott fel így? S hogy merzte visszajönni Spanyolországba, hiszen ha neszét veszik, és nyakon csípnek, hogy megiszod a levét, hogy arról koldulsz? Ha csak te el nem árulsz, Sancho, válaszolta a zarándok. Biztos vagyok, nincs az az ember, aki ebben a ruhában rám ismer, de gyerünk félre, s vonuljunk vissza az ide látszó nyárfás pagonyba, ahol cimboráim pihenni és falatozni akarnak. Te is tarts velünk, mert igazán barátságos emberek. Ott majd lesz rá alkalom, hogy elbeszéljem, mi történt velem azóta, hogy a király parancsolatára eltávoztam falunkból. Amikor olyan szigorúan fenyegették, amint te is hallottad, az én szerencsétlen nemzetemhez tartozókat. Sancho elfogadta a meghívást. Ricote pedig szót váltott felőle zarándok társaival, s azzal a jegenyésbe vonultak jó távol az országúttól. Félrelőgték hosszú botjaikat, csuhájukat, kámzsájukat, és le se vetették a ruhát, csak ujjasba maradtak. Valamennyi jóképű fiatalember volt, Ricote kivételével, aki már meglehetősen éltesnek látszott. Mindnyájuknak volt tarisznyája, mégpedig, amit látszott, ugyancsak degeszre tömött, ha egyébben nem is, legalább italfélével, ami már két mérföldnyire csiklandozza a gégét. Letelepedtek a földre, s a zöld gyepet használva abrosznak, ráraktak kenyeret, sót, késeket, diót, sajtszeleteket, sonkacsontot, amiről, ha rágnivaló már nem került is, legalább még el lehetett szopogatni, még valami fekete eledelt is tettek oda, ennek, mint mondják, kaviára neve, halikrából készül, és különösen jó borkorcsolya. Nem hiányzott az olajbogyó se, ha nem is volt fűszerezve, és leve hián rágós is volt, azért ízesnek és ehetőnek bizonyult. Hanem abban az egész eszemiszom viadalban az a hat bőrkulacs tette meg a hatvágást, amit a zarándokok szedtek elő, kiki a maga tarisznyájából. Még a moriszkóból lett német vagy sváb, a jó Ricote is előhúzta a maga kulacsát, mely egymaga akkora volt, mint öt másik. Azután igen jó ízűen, szörnyű lassan falatozáshoz fogtak, nagy élvezettel nyelték le minden falatját, amit késhegyre vettek, s mindenből csak egy-egy csipetet egyszerre, majd meg egy akarattal a levegőbe emelték karjukat, de kulacsokkal együtt, s a kulacs száját a maguk szájához illetve szemüket úgy az égre szegezték, mintha rácélozták volna. Fejöket jobbra-balra csóválgatva, annak jeléül, hogy milyen nagyon jól esik, jó ideig ilyen helyzetbe maradtak, s eresztették gyomrukba a boros edények tartalmát. Sancho pedig mindezt figyelmesen szemlélte, s éppenséggel nem ütközött meg semmin. Sőt, ellenkezőleg, hogy ő is kövesse a jól ismert mondás intését, a baglyokkal húhogas, verebekkel csiripelj. Elkérte Ricotétól a kulacsot, s ő is úgy felcélzott az égre, mint a többiek, egy szikrával se kevesebb élvezettel. Négyszer emelintették meg a kulacsokat, de már ötödször kár lett volna vesződni vele, mert valamennyi olyan szárazzá zsugorod, mint a gyékény káka, s ez meglehetősen lehűtötte korábbi széles jókedvüket. Közbe-közbe egyszer egyik, másszor másik rázott kezet Sanchoval, így szólva. Spanyol, meg sváb, vagy gúd barát? Sancho így válaszolt. Gúd, biz Isten! S olyan nevetésre fakadt, hogy majd egy óra hosszat nevetett, és közben mindenről elfeledkezett, mi történt véle kormányzóságában, mert amíg az ember eszik, iszik, nem fog rajta a szomorúság. Mikor aztán már vérit vették a kulacsnak, álomszált szemökre, és elnyúltak a gyepen, amely mély asztaluk volt, meg abrosz is az imént. Csupán Sancho meg Ricote maradt ébren. Enni ugyan többet ettek, de inni kevesebbet ittak, mint a többiek. Ekkor Ricote félrehívta Sanchót, s az édes álom karjai közt hagyva a zarándokokat, egy bükk alá telepedtek. Így azután Ricote szavai közé, nem zagyválva moriszkó beszédet, tiszta spanyolsággal így szólt. Bizonyosan emlékszel, Sancho Panza, jó barátom és szomszédom, hogy amikor ő felsége kiadta az én nemzetembeliek ellen a számkivetési parancsolatot és rendeletet, mindnyájan mennyire megrémültünk és megfélemlettünk. Legalább én annyira megijedtem, hogy attól tartottam, meg se várják azt az időt, amit ő felsége megszabott, hogy kitakarodjunk Spanyolországból. Rajtam meg gyerekeimen már végrehajtják a szigorú ítéletet. Úgy intézkedtem hát, s nézetem szerint okosan, mert ha valakinek bizonyos idő alatt el kell hagyni a lakóházát, előbb más után kell néznie, mondom, úgy intéztem hát a dolgot, hogy előbb családom nélkül magam távoztam falunkból más lakóhelyet keresni, ahová majd kényelmesen átköltözhetünk. Nem olyan sebben lobbal, ahogy majd a többiek sietnek. Mert én beláttam, s öregeink mind belátták, hogy ez a parancsolat nem csupán ijeszgetés volt, mint némelyek hitték, hanem valóságos törvény, amit annak idején végre is fognak hajtani. Így gondolkoztam, mert tudomásom volt a mieink esztelen és gonosz szándékáról, úgyhogy valóságos isteni sugallatnak láttam, hogy ő felsége életbe léptette ezt az erélyes rendszabályt. Nem mintha talán mindnyájan vétkesek lettünk volna, hiszen akadt köztünk néhány igazi keresztény is, de oly kevés, hogy ezek nem szállhattak szembe a nem keresztényekkel. Oktalanság, ha valaki kígyót melenget keblén, és megtűri ellenségét, sőt a házon belül. Szóval méltán sújtottak a számkivetés büntetésével, amit sokat enyhének és könnyűnek tartottak. Számunkra azonban a legrettenetesebb volt, ami bennünket sújthatott. Akárhol vagyunk is, Spanyolországot siratjuk, mert utóvégre ott születtünk. Az a mi szülőhazánk, és sehol sem részesülhettünk olyan fogadtatásban, amilyen szerencsétlenségünk óhajtott. És éppen Berberiában, meg Afrika egyéb részein üldöznek, és bántalmaznak bennünket leginkább, pedig szíves fogadtatást és tárt karokat reméltünk. A jót nem becsültük meg, amíg el nem vesztettük, s majdnem mindnyájan annyira visszakívánkozunk Spanyolországba, hogy a legtöbb száműzött, aki, mint én, folyékonyan beszél spanyolul, vissza is tér, és ott hagyja feleségét és gyámoltalan gyermekeit. Még csak most tudom igazán, tapasztalásból, mi édes, amint mondani szokás, a hazaszeretet. Eltávoztam hát, mint említettem, falunkból, és Franciaországba mentem. Ott igen szívesen láttak. Én azonban másutt is körül akartam tekinteni. Elutaztam Olaszországba, aztán meg Németországba, és úgy vettem észre, az ember itt még szabadabban élhet, mert lakosai nem akadnak fenn minden apróságon. Kiki úgy él, ahogy kedve tartja, mert az ország legtöbb részében lelkiismereti szabadság uralkodik. Ott egy falucskában, Augsburghoz közel házat béreltem, és csak azért hagytam el megint, hogy ezekhez a zarándokokhoz csatlakozzam. Mert minden évben fölkeresik a spanyolországi búcsújáró helyeket. Spanyolországot valóságos indiájoknak tartják, és tudják, hogy itt kész és biztos kereset várja őket. Majd az egész országot bebarangolják, s nincs egyetlen falu, ahonnan, mint mondani szokás, étlen szomjan kiadnák nekik az utat, s még pénzt is kapnak, legalább egy reált, úgyhogy mire útjok véget ér, keresetök többre rúg 100 tallérnál. Ezt aranyra beváltva, vagy hosszú üres botjukba, vagy a ruhájokra vart szent jelvények alá rejtve, vagy egyéb furfangos módon csenik ki az országból, s viszik a magok hazájába. Akárhány őr is van felállítva a határszéli hágóknál, vagy kikötőkben, ahol őket megmotozzák. Most az a szándékom, Sancho, hogy kiásom eldugott kincseimet, meg is tehetem minden veszedelem nélkül, mert jó távol a falun kívül rejtettem el, Valenciából aztán vagy levéllel, vagy személyesen keresem föl leányomat és feleségemet, úgy tudom, Algírban vannak, s majd valahogy módját ejtem, hogy francia kikötőbe juthassunk. Onnan meg Németországba, ahol aztán békén várjuk, mire fordítja gyolgokat a jó Isten. Mert azt biztosan tudom, Sancho, hogy leányom Ricota, meg a feleségem Franciszka igaz katolikus keresztény. S ha magam még nem vagyok is egészen keresztény, inkább a keresztényhekhez szítok, mint a mórokhoz. S kérve kérem az Istent, nyissa meg lelki szemeimet, s adja értésemre, hogyan kell igazán szolgálnom őt. De csodálom, és nem tudom okát adni, miért ment a feleségem lányostól inkább a berber földre, mint Franciaországba, ahol, mint keresztény, keresztény módon élhetett volna. Sancho így válaszolt. Látod, Ricote, Ez alkalmasin nem tőle függött, mert Juan Tito Pello, a feleséged bátyja, vitte magával őket. Minthogy pedig a sógorod nagyon erősen tartja a mórhitet, oda ment, ahol leginkább biztonságba érezte magát. De még többet is mondhatok. Úgy vélem, hiába mérte azért az elásott kincsért legalábbis, mi úgy hallottuk, hogy a sógorodtól igen sok gyöngyöt meg aranypénzt vettek el, amikor át akart kelni a határon. Az meg lehet, válaszolt Ricote, de annyit tudok, Sancho pajtás, az én kincseimhez nem nyúltak, mert én sohasem árultam el, hová rejtettem, nehogy valami baj érje. Ha tehát kedved van velem jönni, Sancho, és segítesz kiásni és elrejteni, adok belőle 200 eszkudót, amivel segíthetsz magadon, hiszen tudod, nem titok előttem, hogy rászorulsz. Megtenném, felelte Sancho, de én egy csepet sem vagyok kabzsi. Mert ha pénzsóvár volnék, nem váltam volna meg reggel egy olyan állástól, hogy bearanyozhattam volna a házam falait, s már fél esztendő múlva ezüst tányérról lehettem volna. Ezért, de meg azért is, mert árulásnak tartanám, ha királyom ellenségei gyámolítanám, nem megyek én veled, Ricote, nem csak 200 eszkudóért, de még akkor se, ha mindjárt 400-at számolnál le készpénzben a markomba. S micsoda hivataltól váltál meg, Sancho? Kérdezte Ricote. Egy szigeten voltam kormányzó, felelt Sancho, de olyan, hogy igaz lelkemre mondom, nem egy hamar le lehetne párját találni. És hol fekszik ez a sziget? Hol? Felelte Sancho. Vagy két mérföldre innen, s a neve Barataria. Hadd el, Sancho, jegyezte meg Ricote, hiszen minden sziget a tengeren van. A szárazföldön nem lehet sziget. Nem lehet, ismételte Sancho. Márpedig én azt mondom neked, Ricote pajtás, hogy én ma reggel jöttem el onnan, tegnap pedig még úgy uralkodtam benne, mint valami kiskirály. De azért mégiscsak ott hagytam, mert azt tapasztaltam, sok veszedelemmel jár az a kormányzóság. És mi hasznod lett az uralkodásból? Kérdezte Ricote. Az a hasznom belőle, felelt Sancho, hogy most már tudom, nem vagyok én mások kormányzására való, legfőlebb valami nyájat kormányozhatnék, és hogy mi vagyon az ember az ilyen kormányzóságon szerez, csak a nyugalma, álma, sőt élelme árán szerezheti, mert az ilyen szigeteken átkozott keveset adnak enni a kormányzónak. Kivált, ha olyan doktor lábatlankodik körülötte, aki az egészségére vigyáz. Nem értelek, Sancho, mondta Ricote. De úgy látszik melő bolondság, amit mondasz, mert ugyan kinek volna olyan szigete, hogy rád bízza a kormányzást? Nincs-e a világon akárhány alkalmasabb ember a kormányzóságra? Hadd el, Sancho, légy eszeden, s gondold meg, jöjj velem, és segíts kiásni elrejtett kincsemet, ami csak ugyan olyan érték, hogy megérdemli a kincs nevet, s adok neked annyit, amiből megélhetsz. Mondtam már, Ricote, nem megyek, válaszolt Sancho. Érd be azzal, hogy nem árulak el, menj Isten hírével a magad útján, én is megyek az enyémen, mert tudom, hogy még a becsülettel szerzett jószág is oda lesz, az ebből szerzett meg a gazdájával együtt vészel. Nem akarlak erőltetni, Sancho, mondta Ricote, de mondd csak, otthon voltál akkor a faluban, amikor a feleséged, a feleségem, a lányom, meg a sógorom elköltözött? Otthon, válaszolt Sancho, és annyit mondhatok, a lányod olyan szépé cseperedett, hogy az egész falu kiment, hogy megbámulja, és mindenki úgy nyilatkozott, mint szebb leány a világon. Egyre csak sírt, kesergett, minden búcsúzkodó barátnőjét, ismerősét megölelte, és valamennyit arra kérte, könyörögjenek érte a megváltóhoz, s a szűzanyához, nagyasszonyunkhoz. Olyan szívreható volt, hogy nekem magamnak is kicsordult a könnyem, pedig nem valok valami pityergős. Az is igaz, sokan szerették volna elrejteni, s el is akartak menni, hogy útközben elrabolják. De ettől mégis visszariadtak, mert féltek szembeszállni a király parancsával. Különösen az a bizonyos Don Pedro Gregorio heveskedett. Az a gazdag fiatal földbirtokos, hiszen ismered, mert, mint mondják, nagyon szerelmes volt a lányodba. Mióta a lány eltávozott, a fiatalembert se látták a faluban, s mind azt gondoltuk, bizonyosan utána ment, hogy elrabolja. De mindeddig semmit se hallottuk felőle. Mindig gyanakodtam, mondta Rigote, hogy ez az úrfi szeretné összeszűrni a levet a leányommal, de megbíztam Rigotám erényességében, sohasem aggasztott, hogy a fiú bolondul a lányom után, mert bizonyára te is hallottad, Sancho, hogy a kikeresztelkedett mór lányoknak ritkán vagy sohasem volt szerelmi viszonyuk régi keresztényekkel. A leányomról pedig azt hiszem, többet ad a kereszténységre, mint a szerelmeskedésre. Ezért bátran felteszem, hogy nem törődött ennek a földes úrfinak az epekedéseivel. Adja Isten, hogy úgy legyen, felelte Sancho, mert bizony mind a ketten megbánnák. Most pedig hagy keljek én is utamra, Rigote pajtás, mert még az éjjel gazdámnál, Don Quixote úrnál akarnék lenni. Isten vezéreljen, Sancho barátom, már az én útitársaim is ébredeznek, itt az ideje, hogy mi is induljunk. Ezután összeölelkeztek, Sancho felült szürkéjére, Rigote meg a zarándokbotját fogta kezébe, s elváltak egymástól.